Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm, illetve köszöntjük a kedves hallgatókat. Dr. Szabó Miklósnéval beszélgetünk, abból az alkalomból, hogy itt a Szilágyi Áron Református Gimnáziumban egy emléktáblát avatunk, amelyen az elmúlt időszak igazgatói vannak felsorolva, illetve hát a nevük van megjelenítve. Köszöntöm Önt szeretettel, és miközben itt a folyosókat jártam, és engem is egyfajta furcsa érzés kapott el látva azt, hogy a régen használt főbejárat is nyitva van. Eszembe jutott az a gondolat, amit jó néhányszor hallottam, meg én magam is mondtam, hogy ha ezek a falak beszélni tudnának. Nos, a falak nem tudnak beszélni, az lehet, hogy jó is, de emlékezni tudunk. És ön, aki az egyik igazgató úrnak a felesége volt egy időszakban, hát biztos, hogy sok élményt föl tud eleveníteni. Én nem kérdezem, hanem hagyom, hogy erről ön nyilatkozzon egy kicsit.
Köszönöm szépen. Talán azt hadd tegyem rögtön hozzá, hogy nem csak a felesége voltam Szabó Miklósnak, hanem én magam is 1964-től 88-ig itt tanítottam, tehát gimnáziumban is itt tanítottam.
Milyen szakot tetszett tanítani?
Magyar történelem szakos vagyok, ugyanúgy, mint ahogy a férjem is magyar történelem szakot végzett a Szegedi Egyetemen, és tulajdonképpen mi a pályánkat is itt együtt kezdtük. Már az egyetemi ismerettségünkből fakadt az, hogy házasságot kötöttünk, és lényegében ugye a múltunk nekünk ott akkor kezdődött valahol az 50-es évek végén, 60-as évek elején.
Ez egy érdekes gondolat, hogy a múltunk ott kezdődött. Kiskunhalasi származásúak tetszenek lenni?
Én nem. A férjem viszont kiskunhalasi, ő a Szilágyi Áron gimnáziumban itt végzett, 1957-ben itt érettségizett, és lényegében ide került vissza, amikor végzett az egyetemen.
Na hát erre szokták mondani, hogy ez egy furcsa világ, hogy itt is végez valaki, és utána pedig ennek az intézménynek lesz a tanára vagy igazgatója.
Igen. Egy mondatban vagy kettőben talán, azért hadd térjek ki arra, hogy lényegében ez az ünnepi alkalom, amit most itt részt veszünk, nagy öröm számomra, és valóban a lehetőség, az emlékezés is egyben. Ez az iskola több száz éves múlttal rendelkezik, és kiváló tanárok kerültek ki, kiváló tudós egyéniségek, és úgy gondolom, hogy nem lenne teljes a kép, ha a Szilágyi Áronról nem emlékeznénk meg, hiszen Szilágyi Áron az alapító, az iskola teremtő, a csodálatos épületnek a megalkotója, de mellette más tudós tanárok is, akik az ő idejében itt tevékenykedtek, ugye Túri József vagy Bernát Lajos, ővelük tulajdonképpen én azért kerültem közelebbi kapcsolatba, mert egy időszakban én a gimnáziumban nem csak magyar történelmet tanítottam, hanem könyvtáros is voltam, a gimnázium könyvtárosa, és így módomban volt ezekkel a tudós tanárok életével is megismerkedni. Tehát ennyiben én azt mondom, hogy annak a Szilágyi Áronnak vagyunk mi örökösei, letéteményesei, akiről az egyik megemlékező vers nagyon keményen szól Szilágyi Áron nevében, aki azt mondta, hogy 26 nyelven pöröllek egymagam. Tehát ilyen emberek azok, akiknek mi a nyomdokaiba léptünk a férjemmel együtt.
Hát jó lenne ma is, ha 26 nyelven tudnánk pörölni, hát ha a diákok megértenék egyből legalább. Amikor Szabó tanár úr volt az igazgató, az milyen időszak volt? Történelmileg, politikailag?
Nagyon ellentmondásokkal teli időszak. Tulajdonképpen 80-as évek végén csatlakozott ahhoz a reformtársasághoz, ami lényegében elindította a változást. Ugye ennek közismert egyik alakja volt Posgai Imre. Vele személyesen is jó kapcsolatban volt. Aztán ugye a rendszerváltást követően, akkor ő már úgy látta, hogy politikai vonalon nem szeretne dolgozni, és akkor adódott ez a lehetőség, hogy megpályázta a gimnázium igazgatóságát. Én akkor már nem dolgoztam itt, mert nem akartam, hogy bármiféle összeférhetetlenség is legyen, és lényegében én akkor a Bernát Lajos kollégiumban, tehát az előbb említettem Bernát Lajost, lényegében ugye én az ismerettségem Bernát Lajossal innen van, és a családjával is, és akkor én a kollégiumba átmentem. Őt 90-ben választották meg, és sajnos egy nem várt esemény az ő betegsége, ami nagyon hirtelen és nagyon gyorsan jött, 94-ben eltávozott.
Az élethez hozzátartoznak ezek a szomorú események is, meg egy ember életútjához, karrierjéhez is. Mégis azt kérdezném, hogyha Szabó igazgató úrnak a igazgatóként végzett munkásságát egészen pontosan összegezni kellene, akkor ezt hogyan lehetne megfogalmazni?
Én úgy gondolom, hogy ő, ahogy én nekem volt azért szerencsém megismerni, az együtt töltött évek alapján alapvetően egy humanista ember volt. Ez a szószoros értelmében azt jelentette, hogy az emberekért nagyon sokat tett, és mindig az vezérelte, soha nem az, hogy önös érdek, ami ő rajta eluralkodjon, hanem mindig a városért. Tehát lényegében ugye a pártfunkciójában is itt megmaradt Halasinak, még akkor is, amikor egy meggondolatlan 2 éves távozás után mégiscsak fölvállalt 1988-ban egy kecskeméti lehetőséget, de akkor se igazából véve mi Halast soha nem hagytuk el. Hűségesek maradtunk Halashoz. És annak örülök, hogy ezt az akkora 90-es évek elején lévő tantestület is oly irányban értékelte, hogy ha jól emlékszem, most nem akarok számadatokkal dobálózni, hogy 97%-a a tantestületnek őt megválasztotta.
Én nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, nagyon sok boldog évet kívánok még ezekkel a gyönyörű szép emlékekkel együtt.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Nagyon sok tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszöntöm a jelenlegi beszélgető partneremet, Sallai Sándor urat, aki gondolom, hogy sokak számára ismerős itt Kiskunhalason. Fontolgattam magamban, hogy mivel kezdjük ezt a beszélgetést, és abban nyugodtam meg, hogy mindenkinek szembeötlő, aki belép a Szilády Áron gimnáziumba, hogy minden egyes osztálytabló fölírata az a bizonyos latin mondat, ami magyarul úgy hangzik, hogy teher alatt nő a pálma. És ön, aki egy nagymúltú igazgatónak a gyermeke, gondolom, hogy erről a gondolatról azért tud nyilatkozni, hogy mit jelent teher alatt nőni.
Abban az időszakban, amikor édesapám volt az igazgató 1965 és 1990 között, ezt a jelmondatot az ő elődei is, illetőleg az utódai is tiszteletben tartották és továbbvitték. Ez a jelmondat tudomásom szerint még 1949 előtt is az iskolának már a jelmondata volt. Tulajdonképpen belefér az egész gimnáziumnak a története ebbe az egy mondatba, mert ennek megfelelően igazgatták a mindenkori vezetők ezt az iskolát. Aktuális politikai helyzettől, rendszertől függetlenül. És én nagyon örülök annak, hogy az iskola megmaradt oktatási intézménynek alapításától kezdve, illetőleg az épület megépítésétől kezdve, és megőrizte azt a szellemet, ami ennek Szilárd Áronnak idején megálmodta. Nagyon örülök annak, hogy 1990 után az iskola visszanyerte az eredeti fenntartóját, a református egyházat, mert ha történelmet szemléljük, 1949-ben ettől az egyháztól ezt az iskolát, az épületet jogtalanul vették el az akkori rendszernek a képviselői. Azonban ebben az iskolában megmaradt az a régi tanári kar, illetőleg az a szellem, az 1950-es években, illetőleg azt követően is, amit az itt tanító tanárok a korábbi pedagógusoktól örököltek és tanultak el. Gyakorlatilag ez a szellem végigkísérte 1990-ig ezt az iskolát, és az adott keretek között az aktuális vezető, igazgató, helyettesek és tanárok megpróbálták ezt fenntartani. Úgy gondolom, hogy az, aki ebben az iskolában járt vagy tanított, ennyi időtávlatából, eltelt már a rendszerváltás óta 26 év, ha visszatekint, azt mondhatja, hogy eredményes volt a munka.
Egészen biztosan így van, én is ezt tudom megerősíteni. Hogyan lehetne egy meglehetősen hosszú időszakot, amíg az ön édesapja volt az intézmény vezetője, összegezni? Akár az oktatás tekintetében, akár személyes szempontokat figyelembe véve.
Mint már azt hiszem mondtam, ő 1965 és 1990 között volt igazgató. Ő elsősorban pedagógus volt. Az iskoláját mindenek előtt szerette, és amit tudott, azt megtett érte. Tehát az ő élete az az oktatás volt, illetőleg a diákok. Úgy gondolom, hogy akik itt tanultak és dolgoztak, tanúsíthatják. Gyakorlatilag nyugdíjba vonulása után is folyamatosan végigkísérte az iskolának az életét. Nagyon szívesen jött, amikor az igazgatónő meghívta őt, tehát igazi alma máternek tekintette nyugdíjba vonulása után is ezt az intézményt. És ahogy az évek elteltek, úgy láttam, hogy megnyugodott abban, hogy az iskola visszakerült a református egyházhoz, sőt egy idő után már örült is neki, hogy egyházi fenntartásba került, tekintettel arra, hogy megalakult a Mibó István gimnázium, és ahogy az édes Árpád mondta, valóban ennek az iskolának, a szellemiségének egy részét oda tanári karral, illetve a diákokkal együtt átvitte. Tulajdonképpen ma már így 23-4 év távlatából az mondható el, hogy a két iskola között egy egészséges verseny van, de ellenségeskedés nincs. Egy ekkora városban feltehető volt a kérdés, hogy kell-e két középiskola. Úgy látszik, hogy az idő azokat igazolta, akik azt mondták, hogy igen. Mert van egy állami fenntartású, van egy egyházi fenntartású gimnázium, mind a kettő hordozza magában az értékeket, és ezeknek az értékeknek nem egymással szembe kell menniük, hanem egymást segíteni és kiegészíteni kell.
És tegyük hozzá, hogy vannak olyan alapvető értékek, amelyek fenntartótól függetlenül meg kell, hogy maradjanak.
Ha a keresztény értékekre tetszik gondolni, amire egy társadalom a mai világban épül, akkor mindenképpen ebben egyetértünk, mert akár hívő, akár ateista emberről van szó, az alapértékeink azok a kereszténységünkből, az elmúlt 1000 évünkből származnak. Így aki azt mondja, hogy ő nem vallásos, az is tulajdonképpen a vallásos alapokon él. Ha tisztességes életet szeretne élni, vagy a megfelelő utat kívánja követni. Lehet ezt etikának, lehet ezt morálnak nevezni, de tulajdonképpen ebből a 2000 éves kultúrából táplálkozik.
Hadd kérdezzem meg, hogy önnek milyen alapot adott ez az intézmény? Úgy tudom, hogy a gimnáziumi éveit itt töltötte.
Én 1981 és 85 között tanultam itt ebben az iskolában. Abban az időszakban egy rendkívül erős, jól felkészült tanári kar látott el itt szolgálatot. Ebben az időszakban már a politika nem folyt bele a gimnáziumnak az életében, tehát ez úgynevezett puha diktatúra időszaka volt, amikor már a tanárok, a vezetők gyakorlatilag szabadon kimondhatták, amit gondoltak, illetőleg szabadon cselekedhettek. Tehát mi nem éreztük már mondjuk a 50-es, 60-as évek elejének azt a hangulatát, amiről idősebb ismerősök, barátok beszámolnak, illetőleg beszámoltak korábban is. Úgyhogy mi egy viszonylag szabad légkörben tanultunk, a pedagógusok elmondhatták a véleményüket, és belőlem, illetőleg a barátaimból, valamint az évfolyamtársaimból, ebből a generációból nagyon sokan elvégeztek főiskolát, egyetemet, illetőleg olyan helyekre kerültek, olyan helyeken dolgoznak, ahol megbecsülik őket. Mindez a pedagógus karnak az ütőképességét és erejét mutatja, illetőleg azt, hogy azért ebbe a gimnáziumba bekerülni az egy komoly elismerés volt, mert lehetőleg tehetségesebb, szorgalmasabb gyerekeket vették fel.
A beszélgetés vége felé egy személyes megjegyzést hagyd tegyek. Engem mindig lenyűgöz, amikor az intézmény első számú vezető, jelen pillanatban igazgató asszony személyesen ismer szinte minden diákot. Én mindig küzdök azzal évek óta is, hogy fejben tartsak neveket, arcokat. Ez az ön édesapja esetében hogy volt?
Ez úgy volt, ahogy az igazgató asszonynál is. Azt hiszem, hogy egy első számú vezetőnek egy iskolában egyik legfontosabb feladata az, hogy a diákokat számon tartsa, név szerint. Esetleg még tudja azt, hogy az a diák milyen csínt követett el, vagy milyen pozitív magatartást tanúsított, mert így tud a személyükhöz közelebb kerülni egy-két baráti szóval, egy-két emberi szóval. Tehát ne azt lássa a diák, hogy messze valahol fölötte lebeg egy igazgató, aki úgy van, hanem foglalkozzon nem csak a pedagógusoknak, hanem a gyermekeknek, adott esetben még a szülőknek is a problémáival, vagy a sikereiknek tudjon örülni. Egyébként nem csak az én édesapám, de úgy látom, hogy a városban dolgozó többi középiskola igazgató vagy általános igazgatónál elmondható az, hogy évtizedek múlva is név szerint tudják, hogy ki, melyik gyermek, melyik évfolyamba jár, melyik osztályfőnök, melyik pedagógus volt az osztályfőnöke. Tehát ez egy nagyon komoly teljesítmény egy igazgató részéről, de majdhogy nem alapkövetelmény.
Összecseng ez a Szentírás egy gondolatával, amit a példabeszédekben így olvasunk, hogy ismerd meg juhaidat mind. Én nagyon szépen köszönöm önnek ezt a beszélgetést, jó volt leülni, és tényleg erről a múltbeli időszakról pár szót váltani. Kívánom a jó Isten áldását a családi életére, hivatására, munkájára.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Nagyon sok izgalmas, tanulságos történetet ismertem meg ezen az ünnepségen, és most egy olyan személlyel beszélgetek, akinek még ennél is személyesebb emlékei és impulzusai vannak az egyik igazgató úrral kapcsolatban. Katanics Sándor urat köszöntöm, aki az édesapja nyomdokába lépett a nevét illetően is, illetve hát az igazgató úrnak a kedves feleségét, özvegyét. Keresztnevét hadd kérdezzem meg.
Vas Erzsébet.
Akkor Erzsike nénit köszöntjük szeretettel. Vágjunk bele ebbe a beszélgetésbe is. Az első kérdésem az arról szól, hogy hogyan lehet együtt élni ezzel az emlékkel, hogy egy intézmény igazgatójaként ekkora tisztelet őveszte a tanár urat.
Tisztelettel köszöntjük mi is édesanyámmal együtt a kis kunhalasiakat, és először hagyd mondjam azt, hogy nagyon boldogok vagyunk, hogy eszébe jutott a jelenlegieknek, az itt élőknek, az itt tanító kollégáknak, mondhatom, mert én magam is tanár vagyok, pedagógusoknak, a református egyház vezetőinek, hogy egy ilyen szép emléket állítsanak, és ahogy el is hangzott, hogy a múlt nélkül nincs jövő. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos minden olyan nagymúltú gimnázium életében, amelyik a jövőt is maga előtt tartja és figyel rá, hogy a múltat se felejts el. És hát mi régen elköltöztünk, elszármaztunk, ha úgy tetszik, Kiskunhalasról. Már én gimnazista is Kecskeméten voltam, hiszen édesapám is és az egész család oda került, de én 85-től egészen biztos vagyok benne, hogy azért lettem egy gimnáziumnak a tanára, és aztán igazgatója is a Veszprémi Lovasi László gimnáziumnak, mert édesapám példaképe előttem volt. Ugyan kisgyerekként én itt a Sziládi Áron gimnáziumba keveset fordultam meg, amikor apu igazgató volt, akkor én, és amíg le nem járt az ő mandátumait, én épp hogy 3 éves lettem, és arról nincsenek igazán emlékeim, de utána sokszor jöttünk a akár csak egy jó kézilabda meccsre ide a gimnázium épületéhez, és ezek az emlékek nagyon elevenen élnek benne, illetve édesanyámtól is nagyon sok olyan történetet ismerek, ami hát az ő életük kezdetét jelentette, hiszen édesanyám is ide járt, ennek a gimnáziumnak volt tanulója, itt érettségizett, és mindig megdobogtatja a szívünket, hogyha jöhetünk, ha láthatjuk a gimnázium épületét, ha hallhatunk valami jót róla, és sokszor hallunk sok minden jót szerencsére ma is erről az intézményről.
Akkor az a szellem, amelyről a egyik köszöntő beszédben hallhattunk, az nem csak az intézményen belül volt meg, hanem akkor a családban is, a szülői házba is.
Én azt hiszem, hogy egyértelműen édesapám egy nagyon szigorú, nagyon következetes pedagógus volt. Én saját magamon tapasztaltam, ugye miközben nevelt minket, a fiait, hogy nagyon következetesen igyekezett segíteni minket óvóféltő módon, és néha nem is érezte az ember, hogy mennyi mindent kapott így utólag. Azt gondolom, hogy felnőtt fejjel már látjuk, hogy az ő személyisége olyan volt, amivel szeretett adni, és azt hiszem, hogy talán most azért is az igazgató egyikeként róla is emlékeztek, mert az utókor nem felejtett el, és ez jó érzés. Az iskolákra visszatérve, nagyon fontos szerintem, hogy egy olyan környezetbe tölthessék a diákok a mindennapjaikat, ahol szeretet övezi őket, ahol érzik a diákok, hogy segítséget kapnak, és ugyanakkor követelnék is tőlük, hiszen tisztelik őket, és ha valakit tisztelünk, akkor elvárásokat is megfogalmazunk. Akkoriban működött, és azóta is működik, és én szerencsémre egy olyan gimnáziumban okíthatok most is matematikát, fizikát, és lehetek osztályfőnök, ahol ugyanez a szellemiség van jelen.
Igazgató úr otthon le tudta venni az igazgatói kabátját?
Egyértelműen igen, tehát én azért őt nem tanárként, hanem az apámként tisztelem, és emlékezem róla megszívesen. Nem is igazán emlékszem rá, hogy mondjuk kikérdezett volna, vagy számon kért volna valamit, mert azt gondolta, illetve mondta is, hogy a tanulás az egy fontos munka, és önállóan kell teljesítenünk. Ha kértünk segítséget, kaptunk, de ahhoz például nagyon következetesen ragaszkodott, hogy önmagunk tudjunk megfelelni az elvárás.
Erzsike néni mosolygó szemmel hallgatja ezt a beszélgetést. Egy rövid mondat erejéig tessék visszaemlékezni arra az időszakra, amikor még itt Kiskunhalason éltek a férjével, és itt szolgálták a diákságot, meg hát az egész várost.
Hát szinte mindig az iskolába volt. Reggel jött, és este későn jött haza. Én meg akkor a kisgyerekekkel voltam elfoglalva, és örültem, ha hazajött, és segített. Köszönöm.
Mi is köszönjük Erzsike nénnek ezt a gondolatot. Igazgató úrtól kérdezném még azt, hogy mindabból a szellemiségből, amit akár a családban, akár az emlékek kapcsán átvett az édesapjától, abból mi az, amit hasznosítani tud mind a mai napig az ön által vezetett intézményben?
Jelenleg már nem vezettem, 10 évig vezethettem a lovasi gimnáziumot, de azt hiszem, hogy ha szóra nem is kibontva, nagyon sok dolgot a hétköznapokból, azokat a cselekvéseket, ami egy intézmény vezetéséhez kell, azt mégis tőle kaptam. Éreztem azt, hogy ahhoz, hogy egy intézményben legyen teljesítmény, ahhoz mi mindent kell tudni egyfajta szolgálatként napi szinten teljesíteni, és én hálás vagyok azért, hogy olyan családban nőhettem föl, ahol a nevelésnek, oktatásnak nagyon nagy jelentősége volt. Nem csak az édesapám volt egyébként a családban pedagógus, hanem még nagyon sokan a rokonságból is, és nálunk a családi ünnepek nagy része is óhatatlanul avval telt, hogy szóba jött az, hogy egy-egy iskolában, akár egy tanyasi iskolában rekettjén, mert hogy az egyik közeli rokonom, Vas Lajos, ott volt a feleségével együtt tanár, hogyan működik mindaz, ami a gyerekeknek lehetőség is, és az ember úgy magába szívta, mint a szivacsa vizet, ezt a fajta tudományt, képességet, és hát belülről jött, tehát olyan nagyon előre tervezett módon nem kellett mindazt csinálni, ami elvárásként egy ilyen feladatnál megjelenik. Azt hiszem, hogy különösebb útmutató nem is kellett hozzá, hanem a neveltetésem során, az iskoláimban, a tanáraimtól tapasztaltak alapján tudtam, hogy hogyan kell igyekezni megfelelni azoknak az elvárásoknak, ami egy tanárral szemben, egy intézményvezetővel szemben is megfogalmazódhat. Én azt hiszem, hogy különösebb útmutatót senkinek nem is lehet ehhez kapni, mert valószínűleg mindenki a élete folyamán, amikor végigjárja a maga iskoláit, akkor tanulja ezeket a fontos dolgokat meg.
Az alapok a fontosak, és azok a gyökerek, amivel a tápanyagot mind a mai napig szívjuk. Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést mindkettőjüknek, és hát kedves hallgatóktól is búcsúzunk, további jó rádióhallgatást kívánunk.